az elszabadult oroszlán, kompozíció Nagy Lajos novelláiból.
...1930. július. Egy ember leült a körüt egy padján, mert már nem bírta tovább. Gyenge volt, reszketett, ült, majd elsápadt, és félig ájultan eldőlt a padon. Hónapok óta nem kapott munkát. Weiss Moore-nak a Baumfeld és társacég felmondott. Otthon 5 gyerek. Kaporantal fizetését havi 100 fengőről leszállították 80-ra. Ha nem tetszik, elmehet. Akad helyébe 60-ért is, akár 10 000 más. Egy fiatal ember a József körúton megfordult egy izmos farú nő után. Nézte, nézte, hogy majd kifordult a szeme. Nézte, ameddig csak láthatta, mert neki se pénze, se ruhája, se társadalmi állása, és mégis tetszenek neki a csinos nő. Persze hiába nézte most is, máskor is őket, egyszer egy évben, ha akadt valami kis boldogsága számára. Bizony el fog hervadni, mint ősszel a falevél.
Dr. Szekeres éppen a megállapodást iratta alá sármaival, amelyel néhány hónap alatt azután csak ugyan kiforgatta minden vagyonából. És az áldozata azóta már koldul is, igen kevés sikerrel.
Egy sovány, görbehátú, kopott ruhás fiatalember egy ház előtt sétált és szívdobogva várta Ilonkát. Ilonka késett, mert a főnöke éppen behívatta a szobájába. Nézze, kedves Ilonka, mondta a főnök a leánynak. A maga fizetését fölemelem havi 50 pengővel, de legyen okos, kedves Ilonka. Nem szabad ezentúl olyan kegyetlennek lennie hozzám, mint eddig volt.
Egy nagy vállalat, a Memesser Stand és Grünewald gépgyári RT délelőtt közölte az alkalmazottaival, hogy 12 tisztviselőt és 160 munkást elbocsát. A megmaradtak fizetését pedig 30%-kal leszállítja. Azt viszont nem közölte, hogy a vezérigazgató fizetését 40%-kal felemelte.
A miniszter a parlamentben kijelentette, hogy Kukurvita Pepót illetőleg mindenki ellen a legszigorúbban fog eljárni. A csendőr a szuronyát köszörülte, a hóhér a kötelét simogatta, egy hölgy egy férfit feliratott a rendőrrel, mert őt megszólította, holott a cipőjéről nyilvánvaló, hogy nincs elég pénze.
Eközben az élelmiszerek ára emelkedett, makóna kubikusok kenyeret és uborkát ebédeltek, egy úriember 500 pengőt ajándékozott egy nőnek egy szerelmi találkozóért, egy nagyságos asszony 3 ruhát rendelt a belvárosban, és jól végzett munka után autón távozott.
Laibachban a pap azt prédikálta a templomban, hogy boldogok a szegények, mert övék a mennyeknek országa. Valahol egy ember a másik felé azt rebegte, hogy alázatos szolgája vagyok, méltóságos uram. Egy parasztasszony vizet öntött a tejbe, Protogerov lelőtte Nyemigorovot, egy lapot elkoboztak, mert azt írta, hogy az időjárás már jó néhány éve megromlott.
Az állatsereglet elhagyni készült a várost, hogy tovább menjen más városba, hogy új terepen rakják sorba a vasrácsos ketreceket, és az állatok szagával telített levegőben új bámészkodóknak magyarázza a nátpálcás futogató.
Itt látható a jaguár, a február, a március és az összes ragadozó vadállatok.
A teherpályaudvaron egymás után rakták fel a ketreceket a vasúti kocsikra. Ment minden szép rendjén, csak az oroszlánnal történt baj. Ketrecének egyik széle már rajta nyugodott a teherkocsi párkányán, éppen a másik szélét emelték, hogy aztán az egész súlyos szerkezetet rálökjék a kocsira, amikor a ketrec visszazuhant, és ahogy a kövezetre vágódott, kinyílott az ajtaja. De nem csak az ajtó nyílott ki, hanem az ajtón az oroszlán is kizuhant a szekrényből. És egyszerre félelem szorította meg az oroszlán szívét, azt a szívet, amelyről az arabok és négerek azt tartják, hogy aki eszik belőle, az nem ismeri többé a félelem érzését.
Szent Isten! Ebből baj lesz. Sőt, alig, ha nem végem van. Az ajtó a szekrény fenekére került. Nem tudok visszamenni. Elszabadultam.
Az oroszlán állt, reszketni kezdett, és irgalomért esdve nézett körül. Irgalom azonban nem volt sehol, mert a vele foglalatoskodó munkások eszeveszetten rohantak a szélrózsa minden irányába.
Istenem! Ezt a helyzetet alig, ha lehet élve megúszni. Mit lehetne csinálni? Hiába! A ketrecbe visszamenni nem lehet. Le kellene feküdnem, a szememet lehúnyni, mozdulatlanul maradni. De hát ez is céltalan.
Nem lehetett tovább morfondálnia, mert néhány száz lépésnyire emberek jelentek meg, kezükben kést, dorongot, revolvert tartottak.
Innen menekülni kell. De merre?
Az oroszlán óriási ugrásokkal futni kezdett. A pályaház külső területén dolgozó munkások riadtan ugráltak föl az üresen álló vagonokra, volt, aki a kerekek közé bújt, volt, aki a tetőre mászott, aki bezárta maga után a fülke ajtaját. De volt, aki mihelyt biztonságban érezte magát, azonnal támadólag lépett föl. A vagonok ablakaiból kalapács, széndarab, nyitott bicska röpült az oroszlán felé, és valami úgy az oldalába vágódott, hogy fájdalmában felordított. De csak egyet, egy rövidet. Hangja hirtelen elhalt, mintha azt is megbánta volna, amit mondott.
Jó volna letérdelni az emberek előtt, fejemet a földre hajtani, biztosítani őket legbékésebb szándékomról.
De összeszedte magát, egy óriásit ugrott előre, és megint száguldani akart egyenes irányba, ismeretlen cél felé. De szemközt magával újabb embercsoportot látott, dorongokkal, puskákkal fölszerelve. Oldalt ugrott hát, át a deszka kerítésen. Egy népes utcára zuhant, majdnem elgázolta a villamos, de a vezetőnek az utolsó percben mégis sikerült fékeznie, elég ügyetlenül persze, nem fog fizetésemelést kapni. Lett erre az utcán óriási rémület. A délutáni lapok úgy írták, hogy pánik. Az elszabadult oroszlán most már nem is tudott volna egy helyben megállni. Futnia kellett. Jobbra fusson, balra fusson. Ha már benn volt a végső szerencsétlenségben, mi sem természetesebb, mint hogy elkezdett cél nélkül vágtatni a város belseje felé. Emberek, járművek, menekülés. Az oroszlán félelme észbontó izgalommá fokozódott, már nem látott semmit, csak valami zűrzavaros, mozgó, tarka masszát. Életösztönének még egy utolsó megnyilvánulásával egy nehézkesen kacsázó, kövér asszonyságot a végső érvvel akart meggyőzni arról, hogy senkit nem akar bántani, csupán élni szeretne, nem kell tehát tőle félni, nem kell menekülni, nem kell az ijegységet fokozni és terjeszteni. Rávetette tehát magát, a földre teperte, és két első mancsával erősen lefogta, hogy maradjon már békében, ne is mozduljon. De még ezzel az utolsó manőverrel sem volt szerencséje, mert az anyóka szegény, szörnyet halt az ijegységtől is, no meg hát a tapintatlan érintések okozta halálos sérülésektől. Éppen jókor érkezett a kétségbe esett oroszlánhoz két biciklista rendőr, akik revolver lövésekkel megölték. Utolsó fantáziája az volt, hogy egy szép, új, nyitott ajtajú ketrec áll előtte, ő beugrik a ketrecbe, és valami ügyes és kedves ember gyorsan becsapja és bezárja utána az ajtót.
Ősrégi emlékezet él a szervezetemben, és ez a minap egy különös, mély ábrándozás folyamán a féle félálomban oly erőre kapott, hogy a tudatomba tört. Brontosaurus voltam egykor, és egy tigrisszerű, agyaros fenevad áldozatául estem. Jó néhány ezer évvel előbb, fogascsőrű és csontvázú, archeopterixként, hogy úgy mondjam, madárkodtam, viharban eltört a szárnyam, és hosszú sínylődéssel pusztultam el. A középkorban, mint szerzetes, szerencsés elszigeteltségben pompásan éltem. Csak azt röstelem, hogy furcsa módon gyógyítottam a betegeimet. Mindenféle gyomorfájdalom ellen például agyagos földe, de még sokkal csúnyább anyaggal is kevert, őrölt fakérget etettem velük. Most, hogy ezt megtudtam magamról, igazán sajnálom a szerencsétleneket, de hát én jóhiszeműen az akkori tudomány alapján kezeltem őket. Tüzetesebben azonban az egyiptomi életemből akarok egyetmást elbeszélni. Mert ott is éltem, mégpedig hosszú ideig. Pedig nem egyszer forogtam egyiptomi életem folyamán is halálos veszedelemben. Majd elmondok egy olyan esetet is, amikor a legborzalmasabb halál fenyegetett mindazon halálnemek közt, amelyek bármelyik életemben is érhettek, ez pedig a tűzön való lassú égetés, különféle túlzásokkal súlyosbítva. Egyiptomban egy papi rendhez tartoztam. Alacsonyabb rendű papi ember, de inkább csak íródeák voltam. Telepünk tulajdonképpen tudományos intézet volt, a csillagokat vizsgálták itt a paptudósok, az időjárás törvényszerűségeit kutatták. Én, ezt bátran állíthatom, mai szemmel nézve is jó eszű, szelíd és gondolkodni tudó ember voltam. Éppen ezért nem vihettem semmire. Tehertként hordtam tudásomat, szüntelenül rettegtem, hogy elárulom magam, de annyira begyakoroltam aztán a hallgatást, hogy végül már biztonságban éreztem magam. Természetes, hogy a tudósok közé soha föl nem emelkedhettem. Egyszer végig kellett néznem egy eretnek megkínzását és kivégzését. Az eretnek azok közé a szerencsétlenek közé tartozott, akik gondolkodnak a jelenségeken, és itt-ott valamire ráeszméltek. Ez az ember azt hitte, hogy ő a trahomának nevezett szembajról állapított meg valami hasznosat. Nem sokat, csupán annak a gyanújának adott kifejezést, hogy a trahoma és a tisztátalanság között alig, ha nem van valami összefüggés, és ha ez így áll, akkor a tisztaság védekezés lenne a trahoma ellen. Bírák ítélkeztek az eretnek fölött. Kínzásra és elégetésre ítélték. Ettől kezdve a mindennapi autoszuggesztív gyakorlataimat megháromszoroztam, és még mélyebben hallgattam, ha találkoztam egy ismerőssel, és az azt kérdezte, hogy hogy vagyok, még erre a kérdésre is igen tekervényes választ adtam, hiszen ha valaki egy ilyen kérdés, egy ilyen hogy vagyra azt válaszolja, hogy jól, ez méltó irigykedést kelthet állapota iránt, vagy pedig gúnynak is minősíthetik feleletét. Ha pedig azt feleli rosszul, akkor a kérdező azt gondolhatja, úgy, rosszul van, rosszul érzi magát, tehát nincs megelégedve közállapotainkkal. És most már elmondom az életveszélyt, amelybe kerültem. Egy este, amikor éppen fekvőhelyemre indultam, egy kis gyepes területen át bandukolva, szemben találtam magam egyik paptudósunkkal. Illendően és alázatosan köszöntöttem, két kezemet magasba emelve, és mélyen meghajolva, és tovább akartam menni.
Bár csak fiam!
Parancsoljon!
Hallgass ide!
Igen?
Óriási dolgot fedeztem fel. Nem is dolgot, hanem dolgokat. Többet ennél. A világot. Éppen most jöttem rá a világ szerkezetére, a nyitjára, és ez olyan izgalommal töltött el, hogy kell valakivel, egy emberrel, egy emberi lényel beszélnem. Hát éppen te akadtál az utamba. Na, de nem baj, talán jobb így.
Igen.
Mert felfedezésem még nem érett meg arra, hogy tudós társaimmal közölhessem. Elmondom neked, mire jöttem rá. Azt hiszem, megértesz, hiszen régi gyanúm, hogy te nem vagy olyan ostoba, mint amilyennek mutatod magad. Hát, hallgass ide.
Csupa fül vagyok. Szent Isten, akarom mondani rá, Izisz és Oziris, mi lesz, ha ez valami igazságra bukkant, teszem, föltalálta a nehézkedés törvényét.
Egész este figyeltem a holdat.
Igen?
Nem is figyeltem, hanem csak úgy néztem.
Igen.
Erősen néztem, enyhén néztem, elnéztem róla, majd visszanéztem rá. Egyszerre csak valami régóta szunnyadó gondolat kelt életre agyamban. A hold gömbölyű. Érted? Amint nézem, hát látom, hogy gömbölyű.
Értem.
Na látod, mégiscsak értelmes vagy te.
Pardon, igenis, nem értem.
A hold gömbölyű, és fényét a naptól kapja, mindig azon az oldalon világos, amerre felé a nap áll. A nap végtelen nagy, sokszorta nagyobb, mint a föld. Izzó tömeg és gömbölyű. A föld